Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, hálásan köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük a szép időt, köszönjük a közösséget, köszönjük a meleg templomot, és köszönjük a szíveket, akik elhatározták, hogy most itt lesznek, és rád figyelnek. De kérünk, minden olyan akadályt, amely ezt lehetetlenné tenni, mozdítsd el az útból, hogy nyitottan, befogadóan lehessünk itt veled közösségben. Szeretnénk elcsendesedve rád figyelni, és a ma elhangzottak a mai üzenet alapján értékelni mindazt, amely történt, történik és történni fog velünk. Add meg ezt nekünk lelked által. Amen. Mai igehirdetésem alapjául az Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 27. versétől fogom olvasni Isten igéjét. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 27. versétől ekként hangzik. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Eddig. Foglaljatok el. Mai igehirdetésemnek a címe Most is emlékezz. Nem véletlen, hiszen, hogyha emlékeink között kutatunk, akkor az év első üzenete valahogy hasonló módon hangzott. Emlékezzetek, örökkévaló Isten az Úr. És szeretném, hogyha egy olyan emlékeztető oltásban lenne részünk ezen a mai napon, amely megerősíti bennünk ezt a meggyőződést, ezt a világlátást, ezt az életszemléletet. És ezért szeretném, hogyha nyitottak lennénk arra és készségesek, hogy most is emlékezzünk arra, hogy örökkévaló Isten az Úr. A felolvasott ige szakaszunk egy valós helyzetről beszél, egy valós reakcióról, egy valós dilemáról, problémáról, amely Isten és az ő népe között jött létre. Ugyanis egy olyan élethelyzetben volt az Isten népe, amit nem várt, amit nem tervezett, amit nem akart, és mivel meg kellett élnie ezt az élethelyzetet, a fogságot, amibe került, az Isten hatalmát, bölcsességét kérdőjelezte meg, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogyan ők ezt elgondolták. Ugyanis a szövetségük kézzel fogható megtestesítője, a templom, amely a mindennek a teteje volt számukra, romokba hevert. Ők, a nép, még látni sem láthatják ezt, a romokat. Messze távol rabságban. És ez a teljes kilátástalanságot hordozta számukra. És úgy gondolták, hogy ebben a helyzetben nem tehetnek mást, nincs más alternatíva, mint Istent kérik számon. Mint hogy őt teszik felelőssé azért, ami történt. Hiszen hagyta, hogy az ő temploma romokba heverjen, hagyta, hogy az ő népe rabságba jusson. Tehát egy ilyen kontextus az, ahol elhangzik mindez, ahol történik, amilyen körülmények között történik ez. De ebben a helyzetben hívja fel a próféta a figyelmüket, hogy gondoljanak vissza, hogy emlékezzenek. Vajon mindent úgy csináltak, ahogyan Isten várta tőlük? Egy kicsit finomítok ezen a gondolaton. Minden úgy történt, ahogyan megegyeztek Istennel. Ugyanis az a szövetség, amelyet kötöttek Istennel, az egy egyesség. Kétoldali egyesség. Mind a két fél tett valamilyen ígéretet, tett valamilyen fogadalmat, és mind a két fél elvárta másiktól, hogy ezt az ígéretet megtartsák. És most abban a helyzetben van Izrael népe, hogy számon kérik Istenen, hogy nem tartotta meg az ő ígéretét. De elfeledkeztek emlékezni arra, feltenni azt a kérdést, hogy vajon ők megtartották-e az ő ígéretüket. Ezért fontos a próféta üzenete, és ez szövetség megkérdőjelezése, vagy felfüggesztése, vagy szüneteltetése között szembesülniük, vagy okán szembesülniük kellett azzal, hogy nem Isten változott meg. Nem Isten volt az, aki elfordult tőlük. Nem ő volt az, aki cserben hagyta őket, hanem a nép. A nép volt az, aki szívébe nagyon is eltávolodott Istenétől. Hitében, életformájában nagyon távol került az ő Istenüktől. Az egyességtől, a szövetségtől. Mondhatni, hűtlenné váltak a szövetséghez. Hűtlenné váltak az ígérethez. Nem tartották meg az ígéretet, és ebből következik, hogy az Isten ígérete, amely az ő ígéretük megtartásából fakadt volna, nem volt érvényes életükre. Mert azt mondta Isten, hogy ha megtartjátok az én ígémet, akkor megőrizlek, gondotokat viselem, megóvlak benneteket, megtartalak benneteket, akkor az ellenség nem számít. Mert akkor én mindig harcolok értetek. És ezt kérték az Istenen számon, hogy miért nem őrizett meg? Miért nem tartott meg? Miért nem óvott meg bennünket az ellenségtől? Miért nem tartotta meg ezt az ígéretét? És a próféta ezért teszi fel ezt a kérdést. Álljatok meg! Vajon ti megtartottátok a te ígéreteteket? Ti hűségesek voltatok? Ti megtartottátok az Isten szavát? És rá kellett döbbennünk, hogy az egyességet, a szövetséget nem Isten rúgta fel, hanem ők felejtették el megtartani. És ennek következményét élték meg. Az ember mindig mérlegeli, gondolkozik azon vajon, hogyan boldogulhat, hogyan oldhat meg problémákat, hogyan élhet túl nehézségeket. Mindig figyeli, nézi, mérlegeli, gondolkodik. Mindig az esélyeket latolgatja bizonyos nehéz helyzetekben. Ezzel tölti mindennapjait, és nehéz helyzetekben, ha sokáig tart ez a nehéz helyzet, és hogyha a kilátás reménysége sincs meg, bizony felőrli az embert. Ha nincs kiben bízni, ha nincs a kiút reménye, lehetősége, ahogy szokták mondani, ha nem látszik az alagút végén a fény, akkor bizony gyakran bizonytalanná válik az ember. Gyakran kétségek merülnek fel benne. Gyakran a kételj oly mértékben maga alá gyűri az embert, hogy a létbizonytalanság keserűségét éli meg minden nap. Vajon mi keresztények nem vagyunk-e néha bizonytalanok? Nem tesszük-e fel időnként a kérdést ilyen nehéz pillanatokban? Hol van az Isten? Hol van az Isten megígért segítsége? Amikor kellene, akkor miért nem segít? Amikor szükségem lenne rá, akkor miért nem hallgatja meg az imádságomat? Vajon elhagyott engem az Úr? Egy-egy sikertelen vizsga, egy-egy kudarc, egy-egy betegség, egy pénzügyi zavar, egy be nem teljesült álom, egy mellőzött időszak, egy haláleset, esetleg egy nem tetsző politikai vagy gazdasági változás, a társadalom rossz irányú nyomása, befolyása, az élet terheitől való besokallás időnként juttat bennünket ilyen lelki állapotba, amikor a reménytelenség lesz úrrá életünkbe. És keresztény emberként is talán önmérséklet révén, ki nem mondatlanul, de a szívünkbe, az érzéseink között ott dörömből ez a kérdés. Vajon elhagyott az Isten? Vajon mi az oka, hogy nem segít? Mi az oka, hogy nem tapasztalom jelenlétét? Mi az oka, hogy nincs meg az, hogy látnám az ígéret megvalósul életembe? Az ige kijelentése, válasza egy kérdés. És így hangzik. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ez egy figyelemfelkeltő, ez egy rávezető kérdés. Ez egy segítő kérdés. Emlékeztető kérdés. Hát nem emlékszel? Hát nem hallottad még? Hát nem tapasztaltad még? Hát nem tudod, hogy az az Isten, akiben bízol, ha bízol, az örökké való Isten? Voltak történelmi időszakok, amelyek örökké tartónak hatottak, és elmúltak. Voltak olyan időszakok, amelyről úgy gondolták az emberek, hát ezt soha nem fogjuk túlélni, ez nem fog elmúlni soha, mert olyan erős lábakon állt, és semmivé vált. A személyes életünkben is vannak olyan időszakok, amiről úgy gondoljuk, hogy ez soha nem fog véget érni, és elmúlt. Voltak ideológiai próbálkozások, életmód tanácsok, amelyek igyekeztek valamilyen módon pótolni az isteni jelenlétet az ember életében. Elmúltak. De az örökkévaló Isten még mindig az örökkévaló Isten. És ezért rendkívül fontos igazodási pont ez a kérdés. A magunk számára fontos kérdés, és ezért nagyon érzékletes, szellemes, nagyon izgató az a mód, ahogyan Isten lelke bennünket helyez irányba e kérdéssel. Hát nem tudod? Ez sejtet jár, neked tudnod kellene. Hát nem tudod? Hát nem hallottad? Azt érzékelteti vele, hogy neked hallanod kellett volna. Hogy örökké való Isten az Úr. Ebbe a rövid kérdésben benne van rengeteg üzenet. Az, hogy emlékezz vissza. Mindarra, amit tudsz Istenről. Mindarra, amit tapasztaltál Istentől. Mindarra, amit megéltél az isteni gondviselésből. És így válaszolj erre a kérdésre. Hát nem tudod? Vagy nem hallottad? Hát nem tapasztaltad, hogy örökké való Isten az Úr? Ha így van, és így van, akkor mi a teendő, ha azt érzem, hogy nincs, aki segítsen? Ha úgy érzem, hogy bajommal, problémáimmal csak egyedül vagyok. Mintha mindenki elhagyott volna. Mintha a világ összes problémájával maradtam volna én egyedül, aki nem tudom ezeket megoldani. Mi a teendő? Lehet, hogy nem kell mást tenned, csak emlékezni, és közeledni Istenhez. Van itt egy igei idézet a Földön. Nem tudom, milyen gyakran szoktátok nézni, minden alkalommal elolvasom, mert itt vagyok elő. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Ez egy törvényszerűség. Ez olyan, mint a gravitáció, a fizikai törvényszerűség. Ha valamit tesz az ember, ezzel a következménnyel számolni kell. És valamilyen törvényszerűséget ír le. És lehet, hogy a válasz az éppen aktuális élethelyzetben arra a kérdésre, mit tegyek, hogy az Isten közelségét megérezzem, az ígéretének valósága megélhető legyen a számomra. Talán csak ennyit kell tenni. Közeledni Istenhez. Nem kell más tennem, csak az ő kinyújtott karját megragadnom. Nem kell más tennem, csak a segítő jobbját elfogadnom. Csak gyakran az a gond, hogy nem arra keresem, amerre van. Talán érdemes lenne megállni, körülnézni, fülelni. Merre hallom Isten hívó szavát? És ez a mai üzenet egy ilyen hívó szó. Hát nem tudod? Nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Talán nem kell más tennem, csak figyelni erre a szóra, és így válaszolni erre a kérdésre. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Nem olyan válaszokat adni, amit talán eddig adtam. Hát én nem így gondolom. Én nem így terveztem. Véleményem szerint nem ez a helyes út. És még sorolhatnám, hányféle módon szoktuk visszautasítani az Isten tervét, akaratát, szándékát, ötletét az életünkre nézve. Rengeteg alternatívánk van. Sokféle módon tudjuk megtenni ezt. Olyan szépen tudunk nemet mondani. Olyan szépen tudunk visszautasítani, mint hogyha aranycsomagba csomagolnánk, és azt mondják neki, itt van, tessék, de nem kérem, köszönöm. Ha így teszünk, akkor ez nem közeledés Istenhez, hanem távolodás tőle, amely szintén törvényszerű következményekkel jár. A titok, ami a megoldást hordozza a mi számunkra, egy attitűd, egy viszony, egy hozzáállás, melyet egy szóban fejezhetünk ki, de egy egész életszemlélet és az abból fakadó cselekedetek sora, amiben megnyilvánul. És ez így hangzik. Bizalom. A bizalom nem csak egy szó. És nagyon sokszor becsapjuk önmagunkat, amikor azt mondjuk, én bízom Istenben. És amikor Isten azt mondja, na akkor gyere, menjünk. Arra nem. Én erre szeretnék. A cselekedetünk, az életszemléletünk nem a bizalmat mondja el. Nem azt mutatja el meg, hanem valami egészen mást. Tehát a bizalom egy egész életforma. Az Istenhez való viszonyunk, a világhoz való hozzáállásunk, egy világszemlélet, egy életszemlélet, ha bízom Istenben. A felolvasott igényből egy rövid gondolatot emelek ki, de akik az Úrban bíznak. Ez egy bevezető gondolat, ezután következik az, hogy mi következik abból, ha valakik az Úrban bíznak. Ha ezek nem jellemzők az életembe, fel kell tennem a kérdést, vajon én bízom-e Istenben? Mit jelent bízni? A Krisztussal való eredményes találkozás egyik előfeltétele a bizalom. Csak így lehet eredményes a találkozás. Így lesz olyan következménye a Jézussal való találkozásnak, amelyet úgy tudunk megfogalmazni, hogy életformáló találkozás. Ha bízik benne az ember. A találkozások története, amit feljegyeztek az evangéliumokban, mindegyik bemutatja ezt a jellemzőjét, hogy Jézus a bizalmat számon kéri. Ha valakiben nem bízik az ember, akkor kizárt a jó együttműködés. Nem tudom, hogy ezt megtapasztaltátok-e. Veletek szemben is, és ti másokkal szemben meglévő bizalmatlanságotok milyen különlegesen jó együttmunkálkodást hozott létre? Semmilyet. Ahhoz, hogy egy közösen, hatékonyan, együtt és jól tudjunk előre haladni, ahhoz kell a kölcsönös bizalom. Isten és ember kapcsolatában is hasonló módon működik. Ha van bizalom, akkor hiszek neki. Akkor azt teszem, amit mond. De ha nincs bizalom, akkor nem veszem komolyan. Akkor nem az szerint járok el. Akkor úgy járunk, mint azzal az emberrel, akire azt szoktuk mondani, hogy hát meghallgatom, de a szaván nem indulok el. Tapasztalásból fakad ez. Aki egy párszor megvezetett már bennünket, becsapott, félrevezetett, állított valamit, ígért valamit, és aztán rá kellett jönnünk, hogy hát ez is elhangzott, de minek? De ha nem veszem komolyan, annak a következménye, hogy ha Istent nem veszem komolyan, annak a következménye az életemben az, hogy amit ígért, amit várok, az nem történik meg. A csoda, amire szükségem lenne, a csoda, ami Istennel érkezik, a közös szövetség révén, az valahogy elmarad. Mert nincs meg a kölcsönös bizalom. És egy fontos gondolat következik. Ezért nem Isten a felelős, hanem én, mert nem vettem komolyan, mert nem volt bizalmam felé. Keresztény terminus szerint így fogalmazhatnánk, mert nem hittem neki. Ez egy komoly tétel, ugyanis a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versében ezt olvassuk. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ha nem hiszek neki, hogyan várhatnám a hitnek a jutalmát? Szintén olyan kérdés, amely nagyon világos, nagyon egyszerű és nagyon logikus választ szül. Ha valaki egy nagy beruházásnak, vagy egy vállalkozásnak, vagy egy keresztény életnek úgy kezd neki, hogy nem bízik a sikerben, és azt mondja, hogy úgysem fog sikerülni, úgysem lesz jó, úgysem élvezhetem ezt, vagy ennek a sikerét, előre láthatjuk, hogy ez kudarca van ítélve. Mert nem teszi bele az ember azt a munkát, azt a figyelmet, azt a bizalmat, azt a lelkesedést, azt a költséget, vagy nem tudom mi mindent még, ami ahhoz kell, hogy ez sikert hozzon. Ha nem tesszük bele, miért várjuk, hogy eredményt hozom mi számunkra? Ha nincs teljes bizalmunk Isten irányába, miért gondoljuk, hogy ő a teljes áldását nekünk adja? Miért támogatna bennünket abban, hogy tőle elfele menő úton haladjunk? Logikus, nem? Istenem, segíts meg, hogy azt a jó munkát megcsípjem, amit vasárnap kell éppen végezni. Miért segítene ebben Isten? Miért? Segítsen meg abba, hogy önző érdekeimet véghez tudjam vinni. Miért segíten ebbe? Hogy a pénzmániámnak eleget tudjak tenni. Miért segítene ebbe? És még sorolhatnám azokat a dolgokat, amelyek előkerülnek az életembe. És nem arra vele vezetnek, amely Isten vezetés az életembe, hanem valami más irányba. Miért gondolnánk, hogy ebben Isten segítségünkre lenne? Miért gondolnánk, hogy bőkézzel szórná az ő áldásait azért, hogy egyre távolabb kerüljünk tőle? Az év vége felé talán elgondolkodunk, hogy mit hozott számunkra a 19-es esztendő. Mi mindent éltünk meg, miben volt részünk. Vágyaink teljesültek, vagy nem szeretem időszakok jöttek ránk. Ha visszatekintünk, milyen érzések tolulnak fel bennünk? Milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennünk? Felolvasott igénk ezt mondja. Elfáradnak, elfogy erejük, a legjobbak is megbotlatnak, és az ifjak is elfáradnak. Ez egy megállapítás. Tény. Ez így történik. És aztán következik valami. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ez is tény. Ennek viszont előfeltétele, akik az Úrban bíznak, akik hisznek neki, akik számolnak az ő vezetésével, tanácsával, akik erre építik az életüket, döntéseiket. Na azok járhatnak úgy, hogy elfáradnak, járhatnak úgy, hogy megbotolnak, járhatnak úgy, hogy teljesen kitikkadnak, járhatnak így, de megújul újból és újból az erejük. Megérkezik újból megérkezik újból a bátorítás, megérkezik újból az útbaigazítás. Akik bíznak az Úrban. Talán vannak problémák, számunkra érthetetlen dolgok. Talán tettünk fel kérdéseket a velünk történtekkel kapcsolatban. Vajon ez miért történt? Miért velem történt? Miért így történt? Nagyon nehéz kérdések, vagyis inkább könnyű kérdések, de nehéz választ találni ezekre a kérdésekre. És talán innen nem is értjük. Nem találjuk meg a választ itt és most ezekre a kérdésekre. De nem szabad elfelejtkeznünk, hogy az Úr, akiben bízunk, nem akárki, hanem ő az örökké való Úr. Talán visszatekintve az eddigi életszakaszra, az egész évre érdemes lenne így gondolkozni a problémáinkról, a gondjainkról, a legyőzött akadályokról és az egykor nehéznek, megoldhatatlannak tűnő, de azóta megoldott feladatokról. És gondoljunk azokra a problémákra is, amelyek még most is jelen vannak az életünkben. Amik még nem oldódtak meg, amire még nem találtunk megoldást, amiből még nem találtuk meg a kiútat, amiről még nem mondhatjuk el, hogy túl vagyunk rajta. És mit kezdjünk ezzel, ha ezekre gondolunk? Talán nem is szeretünk ezekre gondolni, mert még az életkedvünk is elmegy. Az a pici lelkesedés, az a kis remény, ami eddig bennünk volt, visszatekintve is látjuk itt, ott, amott az Isten gondviselését, és megcsillan bennünk a remény, hogy egykor talán. És azokra gondolunk, amiben benne vagyunk még, amiben beleragadt az életünk, amiből nem tudunk kimászni. Akkor még az a kicsi remény is veszni készül. Talán időnként egy-egy gonddal úgy érezzük magunkat, mint valamelyik nap egy kis videót láttam, egy patkánycsapdáról. És ez a csapda abból állt, hogy a gabonát beleszórták egy edénybe, és az edény mindkét falán görgőket raktak fel végig. És az állatok belemásztak, és volt egy pont, ahonnan vissza már nem tudtak jönni. És volt olyan állat, amelyik észrevette, hogy bajban van, és megfordult, és elkezdett gyorsan szaladni. De mivel görgők voltak végig, hiába egyre gyorsabban futott, helyben maradt, mert alatta forgott a görgő. És egyszer kifáradt, és beleesett. Gyakran érezzük egy-egy kihívással, egy-egy problémával kapcsolatban, mint hogyha ilyen csapdába lennénk. Hiába igyekszünk, hiába taposunk, hiába tekerünk, egyre jobban és egyre jobban, csak fáradunk, helyben vagyunk, vagy lejjebb csúszunk. De akik az Úrban bíznak, szányra kelnek, mint a sasok. Ennek a kis állatnak is, hogyha szánya nőtt volna, azonnal ki tudott volna emelkedni ebből a csapdából. Nagyon kifejező ez az üzenet. Szányra kelnek, mint a sasok. A sas, hogyha bajban érzi magát, a szikla pereméről kitárja karját, és csak ellöki magát. És a meleg levegő áramlása elkezdi felemelni. És egészen más perspektívából látja a gondokat. Esetleg, aki őt akarta megfogni, az a nagy, hatalmas ember, pici pontnak látszik, ha elég magasra emelkedik. Felülemelkednek ezen a veszélyen, és elmúl a fenyegető veszély. Elmúlik. Nem lesz innentől kezdve veszély a számunkra. Ha ezzel a bizalommal, tudattal emlékezünk, értékeljük, emlékezzünk az elmúlt évre, és elemezzük azokat az eseményeket, amelyeket megértünk, megéltünk, és nem esünk kétségbe, ha elfáradunk, ha megbotlunk, ha kifáradt az életünk, hogyha kifárasztottak azok a gondok, amelyet minden nap meg kell élnünk, vagy minden nap szembesülnünk kell velünk, ha nem ez az, ami számunkra a legfontosabb, ha nem ez az, ami maga alá gyűr bennünket, hanem bizalmunk az Istenben van, akkor ő megerősít, akár bizonyságokkal, akár megtapasztalásokkal, akár tanúságokkal teli időszakká válhat számunkra az, amit megéltünk. Hogyha nem úgy tekintünk rá, hanem az Istenbe vetett bizalommal tekintünk vissza, arra, amikor megfáradtunk, arra, amikor elfogyott az erőnk, arra, amikor kétségek merültek fel bennünk, akkor visszatekintve tanúságok sora az élet. iskola, tapasztalás, amit beépíthetünk az életünkbe, amely előre vihet bennünket. És felmerülhet a kérdés, lehetséges így visszatekinteni? Lehetséges így átértelmezni, átértékelni a megtörténteket? Lehetséges úgy visszatekinteni a bennünket ért kihívásokra és problémákra, hogy ez ne negatív előjelű legyen, hanem pozitív? Lehet a megtörténtek után más konklúziót, tanúságot levonni? Lehet. Csak emlékezz. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ha ebben a tudatban megerősíted magad, ha ez átveszi az életed, a gondolkodásod, az élethez való viszonyod felett, az uralmat, ez a gondolat, akkor visszatekintve egészen másként látod, amit megéltél. Mert örökkévaló Isten az Úr, aki megtartott, aki reménységet töltött a szívedbe, és jövőt készített a számodra. Ezért emlékezz, hogy örökkévaló Isten az Úr.